Böjte Csaba testvér elmélkedését hallhatják arról, hogy milyen Istenünk nyugodt, bölcs, hegyeket megmozgató ereje.
Kedves testvérek, azt látjuk, hogy ebben a világban elszabadultak az indulatok. Mindenki, minden, mond, dühös, haragszik. Most nem arról szeretnék beszélni, hogy jogos-e ez a harag, felháborodás, düh, civakodás, hanem arról, hogy használja ez nekünk. Kell-e mi tényleg, hogy mondjam, indulatainkat parancsoljunk, vagy engedjük el a gyeplőt? Igaz? Sokszor én azt látom, akár az iskolában, a közéletben is, de a családban is úgy oda mondanak egymásnak az emberek, aztán duzzogva lefeküsznek és forgolódnak az ágyukban. Ha megnézzük a mi Urunk Istenünket, azt látjuk, hogy a maga Jézus Krisztus is, de a szentek is, mondjam úgy, parancsoltak az indulataiknak. Ha Jézus életét nézzük, annyira csodálatos, ugye, de megyünk az Ószövetségbe, kezdjük azt. Dávid király menekül a király elől. Hát akkor még nem volt ő király, ő csak legyőzte Góliátot, és féltékenység, harag, mit tudom, összecsap felette. Hogy ő ezret győzött le, másik tízezret, nem tudom miféle, menekül. És azt írja a Szentírás, hogy a pusztában egy barlangba, hát meghúzza magát. És jön a király, seregével, minden. Nos, a szükség ugye törvénybont. A Szentírás úgy írja, hogyha valaki mellé helyiségbe ment, hogy betakarta a lábát. Ez több helyet így eléfordul, hogy hát gondol, ganyát letanultunk, tehát ezt jelenti. Hát a király is elment oda, ahol a király is gyalog jár egyedül, és pont abban a barlangban ment be, hogy nem, hát ahol Dávid néhány katonájával megbújt. És az egyik katona kérdezi, hogy a kutyát a földhöz szegezzem ezzel a láncsával. Nincsenek ott a testőrei, egyedül van. És Dávid olyan bölcsön azt mondja, hagyd, ő király marad, még az ideje be nem telik. Pont. Tehát, hogy uralkodni tud az indulataim, érzelmeim, hangulatám. És persze, biztos neki is zavaró, fájdalmas az, ami történik, hogy földön futó lettem, jót tettem saját népem iránt, és most valaki butaságból, féltékenységből, rossz akaratból, hát az életemre tör. De tud uralkodni az indulataim. És hosszan nézhessük tovább a Szentírást, igazából profétákat mindenkinek az életében ott van ez a belső erő, ami nem engedi, hogy letérjenek jobbra, vagy balra, vagy akármerre. Hát, hogy mondjam, erről a szeretet útjáról. De a mi Urunk Jézus Krisztus különösképpen is megható az ő élete. Tehát, hogy mondjam, sok nehéz helyzetbe kerül. Nekem annyira mellbevágó az, ugye Jézus a kánai borcsoda után meggyógyítsa Péter anyósát, már jó sok csodát tett, mindent, és biztos, hogy mindenki kérdezi, de mester, akkor te ki vagy, te menjél, mondjál már valamit magadról. És ő szépen felkészül, és a saját szülő falujába, Názáretben, zsinagógába jelentkezik szombaton, adják ide a Szentírást. Hát az egy az előre biztos le volt zsírozva, hogy nem lehet csak úgy oda menni, hogy tessék ide, de papácsi akarok fontoskodni. Odaadják. Izaiás tekercsét. És hát ugye kitekeri a tekercset, és Izaiásnak ahhoz a részéhez nyitja ki, hát ami az eljövendő messiásról szól, hogy eljön, hogy süketek hallanak, vakok látnak, a némák beszélnek, és hirdetik mindenkinek az Úr esztendejét, mert elérkezett, hát ugye igazából a jubileumi év, Isten országa. Tehát ez egy Minden zsidó erre vágyott, hogy már egyszer jöjjön el a messiás, és rakjon rendet ebben a világban. És akkor Jézus feláll, és azt mondja, beteljesedett, amit az imént hallottatok. És mi erre a reakciója a népnek? Hát mi téged ismerünk, hát ne idétlenkedj itt el. Elkezdik rángatni, civalkodnak, veszekednek, kiviszik a város szélére egy helyre, hogy letaszítsák, meglincseljék. Döbbenetes, nem? És Jézus mit csinál? Azt írja a Szentírás, hogy szó nélkül tovább megy, nem civakodik, nem borul ki, nem mondja azt, hogy hát ha így, akkor úgy, meg amúgy, meg nem tudom, miféle. De arra is van példa, hogy nagyon kérik, hogy a farizeusok ilyen csodát tegyen, olyan csodát tegyen, de vásári bohócottan fontoskodjon Jézus. És Jézus azt mondja, nem kap ez a nemzedék semmilyen csodát, és az a felül a... És azt írja a Szentírás, átment a túlsó partra. Ott hagyta őket. Tehát, hogy tud uralkodni magán. Vagy ott a kereszttel is, nagy csütörtök, nagy péntek. Döbbenetes, nem? Péter, rakd el azt a kardot. Nem az erőszak. A szeretet győzi le a gonoszt ezen a világon. És képes meggyógyítani ezt a szerencsétlen szolgának a fülét, de amikor elfogják akkor is, Heródes előtt, Pilátus előtt, de tenyerébe a szeggel is, nem borul ki, nem jön indulatba, nem haragszik senkire, nem átkozza ezt a világot, nem pakol össze, hogy elmenjen, hanem ott van, és végzi a maga dolgát. Mennyi, hogyha ezért küldte, hogy váltsa meg a világot, és ezen az úton megy tovább. Nagyon fontos, hogy hosszan nézzük, hogy mi mennyire tudunk parancsolni az indulatainknak. Mert ugye én azt látom nagyon sokszor, egy-egy lány, valaki rámosolyog, száraz erdő, ég mind az ezerrel, és az az indulat úgy elsodorja, hogy csoda. Aztán jön, sírdogál a vállamon, hogy babbácsi, milyen buta voltam. Igaz? De van úgy, amikor mit tudom én, beszélgettek magatok, egyik ezt mond, a másik azt mond, és aztán végül lesz egy nagy verekedés belőle, nem? És utána ki kell békülni, és a franc szedje meg az egészet. De akár a vállalkozó életben is, hogy hirtelen felvillan valami, uszgyív, fejest ugrasz bele, és kiderül, hogy hát csak fél liter volt a víz. És nagy koppanás lesz belőle, nem? Tehát én azt gondolom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztustól az indulatainkon való uralkodást meg kellene tanuljuk. Ez azt jelenti, hogy előbb nem hiába hív minden vasárnap bennünket az Isten a templomba, hogy üljünk le. Az ő szent fölségébe nyugtassuk meg a lelkünket, teremtsünk békét magunkba, lazuljunk el, és akkor a végtelen isteni szeretet megvilágítsa az értelmünket, megerősíti az akaratunkat, jóra indítsa a szívünket, és úgy gondolom, ilyen állapotban sokkal könnyebb jó döntést hozni, eredményes lenni, és tényleg, hát mondjam, hogy a szegfejét eltalálni. Biztos egy olyan korszak jön, amikor nagyon sok indulat lesz a közéletbe, egészen biztos, hogy olyan változások lesznek, amik nagyon mélyen fogják érinteni, és nem csak a társadalmunkat, hanem mindannyiunk életét. És azt gondolom, ezekben az időkben nagyon fontos tényleg a belső béke. Ugye annak idején én is, de gondolom örök között is sokan kirándultunk, barlangáztunk, és emlékszem, hogy az ember, hogy elment a barlangba, talán el is tévedett, és nem látta a kivezető útat. A legfontosabb dolog az volt, hogy leülsz, és megnyugszol. Mert kapkodva idegesen nem fogod észrevenni a megoldást, a választ a kérdéseidre. Nyugalom, derű. A Jóisten, Jézus Krisztus és az ő szentjei a legnehezebb körülmények között is meg tudták őrizni a hideg vérüket, a békéjüket. Nézzünk Márton Áronra. Ugye mindannyiunk példaképe. Hiteles forrásokból tudjuk, hogy hát ugye amikor őt vallatták, meg ugye meg akarták törni, megkérdezték tőle, hogy hát most mondja meg őszintén, a Vatikánnak hány tank hadosztálya van? Mire építi a reményét, a bizalmát? És mondta, hogy Márton Áron, hogy valószínű egy sincs, nem tud arról, hogy még egy paritjájuk is, hogy lenne ott. Na, és akkor mit gondolnak, a vörös hadseregnek hány hadosztálya van? És el sem tudta gondolom Márton Áron, aztán megmondták neki, hogy nem tudom hány ezer. És lám-lám, ma mégis Márton Áronnak állott a városon főterén a szobra, és nem azoknak az illetőknek, akik őt gyalázták, kínozták, bántották. Igaz? Márton Áronról feljegyzik, ugye, hogy azért olyan nehéz, hogy szenti avatásra állítólag, mert mindent lehallgattak. Tele volt poloskával az egész püspöki palota, és külön, hogy mondjam, rendvédelmi szervek voltak arra, akik lejegyezték, és le is írták. És több ezer akta van. Na, azt most mind le kéne fordítani olaszra, vagy latinra, vagy nem tudom, hogy azt ki kell elemezni, hogy van-e valami olyan benne. De olyan érdekes, láttam, lehet önök is látták a televízióban, hát egy tiszt, aki ezt az egészet még forgatta, most már nyugdíjas, idős és minden, és azt mondta, őket mindig az lepte meg, hogy Márton Áron milyen higgadt, nyugodt. Mert ugye hát lehallgatták azt is, hogy bejött egy-egy papról a pletyka, vagy a feljelentés, vagy nem tudom miféle, tehát nem csak román-magyar probléma volt, hát egy családban van probléma. Most el lehet képzelni, érseksége, püspöksége, hát ott van probléma. És hogy milyen nyugodt, higgadtan oldotta meg a problémákat, és a másik, ami meglepte őket, hogy milyen munkabírással, hogy ő karácsony napján is tudott dolgozni, és húsvét, vagy új év első napján is ugyanazt a programot szépen végezte, és ment a maga útján, minden óra előre. És azt gondolom nekünk valahol, ez az óra kell a példaképünk legyen, hogy villámlik, esik, dörög, nem tudom, ő mindig egy percet mutat szépen körbe, és megy, végzi a maga dolgát. És én azt hiszem, hogy ha ezt meg tudnám tanulni a mi Urunk Jézus Krisztustól, nagyjaintól, szentjeintől, akkor biztos, hogy sokkal szebb, több, gazdagabb lenne a világ. Ugye, én igazából egy meghívót is szeretnék közvetíteni a gyerekeinknek, felnőtteinknek, mert ez a higgadság nem azt jelenti, hogy leülök, és akkor semmit sem csinálok, nézem a köldökömet, melyik higgadt vagyok. Nem? Hanem gondolkozok azon Isten szín előtt, hogy mi lenne a megoldás. Én azt hiszem, hogy egyik nagy probléma az, hogy kezdjük elveszíteni a bizalmunkat. És azt mondjuk, igen, a franciák ilyenek, a németek olyanok, és jön vissza a régi háborús, na, szóhasználat. Én meg vagyok győződve, hogy minden népbe sok nagyszerű ember él. Mikor kommunizmus volt, akkor nem voltunk mi kommunisták itten. Hiába mondták, romániai kommunista ország, nem volt igaz. És én azt gondolom, hogy most is Nyugat-Európában sok nagyszerű, mélyen hívő keresztény van. És ugye ez a keresztény Európa hogy jött létre? Hát úgy, hogy volt egy Nagy Károly, aki képes volt leülni a népekkel, nemzetekkel, és létrehozta azt a bizonyos frank birodalmat. Kik voltak ezek a frankok? Ugye mi magyarok, nem tudom mennyire tudjuk, hogy a Szent István előtt is volt nekünk védőszentünk. Úgy hívták, hogy Túri Szent Márton. egy tábornok volt, egy nagy katonatiszt, akit a császár magával vitt, amikor a frankok betörtek Európa, római birodalom területére. És a csata előtt ez a tábornok, Tóri Szentmárton azt mondta, hogy hát nem fegyverrel, hanem legyőzzük, hanem meggyőzzük. Jó szóval, szeretettel ezeket az embereket. És a császár azt mondta, jó, akkor fegyver nélkül vészte hónap a csatába. És Szentmárton valóban szóba állt a frankokkal, sőt, nem a köppenyének a felét adta oda, hanem az összes rangját. Lemondott méltóságáról, beköltözött a frankok közé, és hát olyan eredményes munkát végzett, hogy ma őt tekintik hát Európa egyik védőszentjének, a frankok apostolának. Ugye ezek a frank lovagok igazából ezek voltak azok, akik megállították ugye a betörő mórokat, mert nem csak keletről jöttek a mohamedánok, hanem nyugatról is elindultak, elfoglalták Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországnak egy részét, és pont Szentmárton sírja felett győzték le a mórokat. És hát ugye létrejött Kispipin volt az, aki legyőzte, és neki a fia Nagy Károly. És ez a Nagy Károly egyesítette Európát. De több száz év torzsalkodás, háborúskodás után egy olyan országot, birodalmat hozott létre, vagy Spanyolország, ugye Panóniái, és északról déli egész Európát átfogta. De Nagy Károlynak nem az volt a nagyság, hogy politikailag egyesítette, ez is óriási dolog volt, hanem kulturálisan is. Ő ideje alatt ebbe az Európába több mint 20 000 bencés kolostor volt. És persze minden kolostor bele volt, iskola, istápoly, kórház, minden, és így szerveződött, ebből a Karoling reformból nőtt ki, azt mondják, ez a sok gótikus templom, meg született újra Európa. Tehát középkorban is Nagy Lajos király, aki Aachenbe Nagy Károly sírja mellett kápolnát is létesített, mindannyian azt mondták, hogy Nagy Károly keresztény Európa atya, alapítója. És úgy van, hogy Nagy Károly ideje alatt rengeteg értékes erekét összegyűjtöttek Aachenben. Tehát ugye a birodalom központjában, tehát az fontosabb volt, mint Róma. És hát ugye például ott őrzik azt a leplet, amit a mi úrunk Jézus Krisztus ágyékát eltakarta. És az első századoktól ezt így hitelesnek tekintik és tartsák, és nagyon sok más értékes erekét is tartanak. És úgy volt, hogy még 1200-as évektől Aachenben minden 7 évben egyszer ezeket az erekéket kirakják, és meg lehet nézni. És hát 77 országra szóló zarándoklatok voltak ezek annak idején, és ugye hát aztán jött a kommunizmus, minden kimaradtunk, de ebben az évben 23-ban újból ilyen zarándoklatot szerveznek Aachenbe, több mint 100 000 keresztényt várnak, és meghívták Erdő Péter bíboros urat is, hogy jöjjön is, hát mutasson be egy szentmisét, szóljon Európa népeihez. És én arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha ugye Somlyóra olyan sokan jönnek búcsúra, egyszer menjünk mi is el, nem? Június 10-én, 12-én van ez a búcsú, hát nézzük meg a keresztény Európát, a nyugat kereszténységet, hogy hát milyen, hogy gondolkozik, és vigyük el a mi hitünket, reményünket, jókedvünket, ezt a kis székely, hogy mondjam, lelkületünket Aachenbe. Kicsit messze van. De én azt gondolom, hogy izgalmas lenne, tehát nem, olyan sokan most Katárba elmentek, én ugye az argentinok, nem tudom hány ezren, és jól tették, és lám-lám, bajnok lett a csapatuk. Hát mondjam, a keresztény Európáért kis áldozatot nem érné meg vállalni, nem? És úgy gondolnám, hogy elmennék egy nap odáig, és aztán ottan szépen néz ki, kapunk egy jó nagy cirkuszi sátrat, mindent, hogy a gyerekeknek, hogy mondjam, legyen ahol aludni, de persze van rengeteg panzió is, meg szálloda is, meg kemping, meg mindenféle. Aztán másnap szépen bevonulnánk, gyalog, zászlóval szépen a domhoz részt vennénk a bíboros úr szentmiséjén, és hát úgy van, megszerveznék nekünk, hogy helybeli, meg lengyel, meg más, hát keresztény fiatalok is előadást tartsanak, és aztán akkor ugye a lelkünket jól megfürdettük ebbe a ősi, igaz kereszténységbe, akkor szépen hazazarándokolnánk. Igen. Testvéreim, én azt gondolom, a csendben, az imádságban megtisztulhatunk. Tisztában láthatunk. Erősebbek leszünk, és feladatainkat, amiket így is, úgy is mi kell elvégezzük, jobban el tudjuk végezni. Hallgassuk a mi Urunk Jézus Krisztusra, és higgyük azt, hogy bármilyen sötét is az ég, valahol ragyog a nap, és az a nap előbb-utóbb a mi életünket is be fogja ragyogni. Amen.
Böjte Csaba testvér elmélkedését hallhatták arról, hogy milyen Istenünk nyugodt, bölcs, hegyeket megmozgató ereje.